Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 469. énekünket, 469. énekünket, mind az 5 versével, az első vers így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, a Zsoltárok könyvéből a 14. Zsoltárt hallgassuk meg. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső, mindnyájan elhajlottak. Egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen, csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tévők, kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegése, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegények tanácsát kicsúfoljátok, mert Isten az ő bizodalma. Bárcsak eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, e világnak teremtőjét, e világnak gondviselőjét, megváltóját, újjáteremtőjét. Magasztalunk téged, aki teljes szentség vagy, aki teljes hatalom vagy, aki teljes szeretet vagy, aki teljes kegyelem vagy. Kérünk téged arra most, hogy te szólj hozzánk ezen az istentiszteleten, áld meg szívünket a te drága üzeneteddel. Köszönjük te néked, hogy ismersz minket, hiszen tudsz mindent rólunk is. Belátsz a szívünkbe, a lelkünkbe, az egész életünk nyitott könyv te előtted. Látod a vétkeinket is, látod a vélt jótetteinket is, látod, Urunk, mindazt a szomorúságot, vagy mindazt az örömöt, ami bennünk volt, vagy van. Látod a közönyünket is. Látsz mindent, amivel most is itt vagyunk ebben a templomban. Kérünk téged, hogy add meg nékünk a te drága igédet, a te drága szavadat. Mégis mindannak ellenére, ami bennünk van, vagy éppen mindazért, ami bennünk van, add nekünk a te élő igédet, üzenetedet. És kérünk téged, hogy segíts, hogy a te szavad hitet teremtsen bennünk, irántad való bizalmat, szeretetet, odaadást, és ha ez már megvan, akkor hadd erősödjön a mai napon az mi bennünk. kérünk, áld meg egyenként minnyájunknak a szívét, lelkét, életét. Köszönjük, hogy a Krisztusért, ami drága megváltónkért, aki meghalt és föltámadott érettünk, ő érette meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 172. énekünket, a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 14. Zsoltár első két verséből. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten, megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap az élet kérdésekről, a lét kérdésekről beszéltünk amúgy általánosságban. Ma szeretném felvetni köztetek a legelső, alapvető fontosságú létkérdést. Tudnélik, hogy van-e Isten? Ez azért a legelső létkérdés, mert minden további létkérdés megválaszolására kihat, hogy erre miként válaszolunk. És nem is csak úgy általában szeretném fölvetni most ezt a kérdést, hanem személyes kérdésként, nekem, neked van-e Isten? A számodra létezik-e Isten? És hadd mondjam még, hogy nem is az a fontos, hogy erre a szánkkal mit válaszolunk, hanem az, hogy a szívünkben mit válaszolunk. Az igényben azt olvastuk, hogy a bolond így szól az ő szívében. Lehet, hogy a szájával mást mondott, de a kérdés szívben mi hangzik el? Van vagy nincs? Kedves testvérek, az első létkérdés ez. Előre bocsátom, hogy nem igyekszek észérvekkel senkit meggyőzni arról, hogy igenis van Isten. Talán ezt várják tőlem némelyek, az egyház képviselője, a tiszteletes úr, ma sorolja az érveket, az észérveket az Isten léte mellett. Nem fogom ezt tenni. Meggyőződésem ugyan, hogy Isten léte mellett szólnak racionális, észszerű érvek, de mivel a bűn, mint a valóságos erő és hatalom születésétől fogva, minden ember elméjét, gondolkodását fogva tartja, ezért a nem hívő embereknek ezek az én Isten érveim vagy észérveim úgysem jelentenek sokat. Elméjük, még ha szeretné, se tudná Istent észérvek alapján létezőnek elfogadni. Hiszem ugyanakkor, hogy az elménket, a gondolkodásunkat a bűnnek a fogságából Isten, az ő igéje és az ő lelke által képes feloldani. És hitre juttatni az embert, és mint egy beláttatni vele, értelmesen beláttatni vele, hogy ő, mármint hogy ő, létezik. Létezik. Ne várja tehát tőlem azt senki, hogy mostan, majd egymás után sorolom az Isten léte melletti értelmes bizonyítékokat, hogy eloszlassam az esetleges ateizmust, és meggyőzzem itt az ateistákat. Nem kell itt félni senkinek se közülünk, ha netán ateista lenne, mondván, hogy na, ha nem vigyázok, ez a lelkész most megpróbálja tőlem elvenni a legféltettebb kincsemet, az ateizmusomat, tehát csündisznó állást veszek föl, nehogy valamit megváltozzon bennem. Nos, nem kell félni. Nem fogom senkinek a hitét, a meggyőződését itten lerombolni. Ne várjatok tőlem tehát Isten bizonyítékokat, és ne is féljetek attól, hogy ilyeneket fogok produkálni. Ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy arra se fogok biztatni senkit, hogy észérvek nélkül higgyen Istenben. Vagyis ész nélkül higgyen Istenben. Erre a modern liberális teológia biztatja ugyan az embereket, minden értelmes nélkül ugorjatok a sötétbe, és irracionális módon higgyetek, mert a hitnek és az észnek nincs köze egymáshoz, a hit csak önmagába kapaszkodhat. Ezt bizonyos modern teológusok mondják, de én nem mondom, mert nem tartom ezt biblikusnak. Ezért ilyen értelmetlen hitre senkit sem fogok biztatni. Nem tartom elfogadhatónak azt a nézetet, hogy ha hinni akar valaki, akkor bizony az értelmet föl kell áldoznia. Mert csak úgy lehet hinni, hogyha az eszünket föláldozzuk a hit oltárán. Nem, nem is biztatok ilyenre. Én hiszem azt, hogy Isten léte mellett vannak értelmes, észszerű bizonyítékok, amiket azonban csak ő tud megadni azoknak, akiknek akar. Viszont akiknek megadja ezeket az észszerű bizonyítékokat, azok számára, ha már most itt filozófiai nyelvet használok, bocsássátok meg, metafizikai, erkölcsi és ismeretelméleti szükségszerűség lesz az, hogy Isten létezik. De most hagyjuk ezt. Nézzük inkább azt először, hogy mit állít az ateizmus. A legalapvetőbb állításuk az, hogy nincs Isten. Nincs Isten. Felírták annak idején ezt a hitvallásokat a Titanicnak az oldalára is. No God. Nincs Isten. Nem csak a kereszténység istene nincsen, hanem a világ egyik istene sincsen. Akik bármiféle istenségbe hisznek a föld kerekén, mondják az ateisták, azok hatalmas tévedés áldozatai, egy illúzió fogjai. Persze nem csak ilyen negatív kijelentést tesznek, hogy Isten nincs, hanem pozitív állításokat is tesznek. Mivel nincs Isten, ezért a világ az anyagra vagy az energiára megy vissza. Mert az a végső örök valóság. Ebből jött minden. Ezért mondjuk, hogy az ateisták materialisták. Matéria, anyag. Anyagot istenítik, hogy így mondjam. Az ember lelke, mint olyan, nem létezik szerintük. Mert az valami anyagon túli, vagy energián túli valóság lenne, olyan meg nincsen. Ha van is valami ilyesmi, amit léleknek nevezünk, az az agy, ugye az agy anyagának a terméke. Ami az agy megszűnik, akkor a lélek is megszűnik. Nincs tulajdonképpen önmagában, önállóan. Az élet keletkezéséről is azt mondják, hogy az természetes folyamatok során véletlenek sorozatán keresztül az anyagból alakult ki. Az élő az élettelenből alakult ki. Az ember nem több, mint egy magasan fejlett állat, teljesen a természet körülményei vagy törvényei között, ugyancsak véletlenek sorozatán keresztül, évmilliók során kifejlődött a legegyszerűbb kis formákból. Tehát az ateizmusnak van sokféle pozitív válasza, de hát az első válaszuk az a legfontosabb, az a negatív állítás, hogy tudnélik, Isten, semmiféle istenség nincs. Ezt a marxizmus éveiben még így mondták, egyértelműen világosan, ma már ilyet nem ildomos azért mondani, udvariasabban fejezik ki ugyanazt, és azt mondják, hogy hát a tudomány állításai szerint Isten a legnagyobb valószínűség szerint nincsen. A legnagyobb valószínűség szerint nincsen. Érdemes megfontolnunk, testvérek, azt, hogy az ateizmusnak legalább három válfaja van. Ezeket a válfajokat is érdemes egy kicsit itt szemügyre vennünk. A legelterjedtebb az, mind a mai napig, amivel itt a Zsoltárok könyvében is találkozunk. Nevezzük ezt a gyakorlati ateizmusnak. A Biblia idejében, még Zsoltárok könyve íródásának idejében pláne, nem létezett az a fajta elméleti, intellektuális, filozófiai ateizmus, ami ma létezik. Abban az időben az a gyakorlati ateizmus létezett. Úgy rendezzük be az életünket, mintha Isten nem volna. Azt mondjuk magunkból, hogy Isten nincs, és ennek megfelelően élünk. Hát ugyanez van ma is. Ez a gyakorlati ateizmus terjedt el, nem csak Magyarországon, mindenhol az egész világon. Az emberek úgy élik az életüket, mintha Isten nem lenne. Ezért teljesen be vannak állva, hogy így mondjam, erre a világra. Azt mondják, nem titkolt büszkeséggel, hogy ők azok, akik két lábbal állnak a földön. Magukat nagyon józannak tartják, és azt gondolják, hogy a vallás, azon belül is az Isten, hát ez egy mellékes dolog, ez egy indiferens, hogy most van vagy nincsen. A lényeg, hogy a hasam tele legyen, jót egyek, jót igyak, meg legyen a söröm, szórakozásom, és legyen egy kis pénzem, munkám, amit át tudok váltani erre, arra, amarra. Itt a földön éljek, ahogy tudok. Valaki mondta, hogy elvitt egyszer a fodrászhoz egy könyvet, egy keresztény könyvet, látta, hogy olvasgatnak az emberek mindig valamit. Mondta, hogy oda leteheti-e, ez egy keresztény könyv volt. Megengedték neki, azt valaki megígyezte a fodrász üzletből, hogy jobban tetted volna, hogyha egy üveg pálinkát hoztál volna, meg egy pakli cigarettát. Tehát ez a gyakorlati ateizmus. Nem a kereszténységgel foglalkozik, hittel, lélekkel, túlvilág. Adjuk ezt, nem. Az a kis napsz, meg az a kis cigi, az a lényeg. Az a lényeg. Ez a gyakorlati ateizmus, ami hát itt van, sajnos ugye Magyarországon is látjuk ezt. Ebbe élünk. Úgy élünk, mintha Isten nem lenne. Nem téma az Isten. Minden egyéb téma. Leginkább téma a matéria, ugye? Csak ma nem így mondják, hogy a matéria vagy az anyag, hanem hát mi a haszon, ugye? A haszon, ez a materializmus. Vagy a materializmus más, a gazdaság. Minden a gazdaságra megy vissza, minden abból ered, minden a legfontosabb, hogy a gazdaság, a matéria hogy áll, mintá. Többi az, ezen túl van, az ideológiák, eszmék, irodalom, költészet, nem, mellékes. Úgy élünk, mintha Isten nem lenne. Na, ez a gyakorlati ateizmus, lehet, hogy ismerős nekünk. A másik, ez az optimista ateizmus. Ez az optimista ateizmus, testvérek, ez itt volt nálunk évtizedeken keresztül. A keleti blokkban terjedt az optimista ateizmus, amit egyébként nyugatról importáltunk, mert Feuerbach találta ki, meg Marx találta ki, meg Nietzsche találta ki. Tehát átjött ide hozzánk is, ugye Lenin közvetítésével, meg mások közvetítésével. Ez az ateizmus is természetesen teljesen evilági beállítottságú, de az Isten kérdéssel kapcsolatban nem indiferens, hanem ellenséges az Istennel. Az Istenben egy ellenséget látott, akit mindenképpen trónfosztani kell, semminek kell nyilvánítani. Hát ki kell írtani az emberekből a belévetett hitnek még az írmagját is. Még az írmagját is. Az ateista propaganda gépezet ugye mozgásba lendült, és az ateizmus átjárta az óvodai, az iskolai oktatást, a pedagógusokat is természetesen ilyen szellembe oktatták, hogy majd ők is így oktassák a gyerekeiket, vagy a rájuk bízott gyerekeket. A tankönyveket ateista szellemben írták. Igyekeztek kiverni a következő generációkból a vallásos hitnek, az Isten létezésébe vetett hitnek még az írmagját is. Akik hittarra akartak járni, az tisztelet a kivételnek, de a pedagógusok ugye elküdték, elrémisztették a szülőket, ne hozzátok ide a gyerekeiteket, mert nem fognak tudni tovább tanulni, és a többi, és a többi. Aki templomba ment, különösképpen faluhelyeken, a megfigyelték, kint álltak ugye az ismert emberek, és figyelték, ki megy templomba. Jóska megy, fölírjuk. Jóska templomba jár. Ma jelentjük. Aztán más országokba, persze ezzel megfélemlítették Jóskát, meg sok más egyebet is. Hát nem lehetett járni akkor, tiszteletes úr, mondják nekem. Aki abban az időben egyébként jártam templom, még úttörőse voltam, igaz, nem önszántamból szüleim nem engedték, de nem voltam kiszesse, nem lettem pártag se, sőt, teológiára jártam az átkosba, úgyhogy az nem egészen úgy volt, hogy nem lehetett, mert azért lehetett. Na mindegy. A lényeg az, hogy más országokban aztán olyat csináltak, ugye, hogy a templomokból ateista múzeumokat készítettek. Ugye. Ez különösképpen egy keleti irányba történt meg. Hát, ahol korábban az Isten hitnek volt a helye, ott legyen az ateizmusnak az Isten tiszteleti helye, ugye? Ateista múzeum, az ortodox templomból, ez a valami. Kicsit itten délebre, ha leszállunk, akkor itt az volt a szokás, hogy az elkobzott bibliákat bezúzták, és WC-papírt gyártottak belőle, mert hát a biblia papírja az jó WC-papírnak. Ezt úgy el is terjesztették, hogy tudják az emberek, hogy körülbelül a biblia az hova való, vagy mire jó. Nem akarom ezt sorolni, testvérek. Hallottuk, tudjuk, hogy az egyház, a papok, a lelkészek, az a társadalmi haladásnak a legfőbb kerékkötője, azaz el kell söpörni őket, az meg kell szégyeníteni őket, le kell járatni őket, be kell épülni az egyházba, már magától nem akar leépülni, ugye, mert nem akart nagyon leépülni, hát akkor beépülünk az egyházba, az a mi embereink által, a békepapok, vagy árulópapok, vagy besúgópapok által, és akkor majd belülről fogjuk őket lerombolni. Ha meg már úgy sem megy, akkor majd elkapjuk egy-kettőnek a grabancát, ugye aztán koncepciós pert indítunk ellene, és megbüntetjük, akár ki is végezzük őket, vagy legalábbis különböző börtönökbe zárjuk évekre, évtizedekre, mert el kell tüntetni az egész Isten képzetet, az Istenbe vetett hitet a világból, mert a világ emiatt nem tud fejlődni. A vallás, a nép ópiuma, elkábítja az embereket, ezt, hogy hisznek az Istenbe, aztán túlvilágot képzelnek. Nem tudnak a proletárok a világ dolgaival foglalkozni, nem tudják kézbe venni a dolgokat, és egy új világot teremteni, el az Isten hittel. És akkor majd új világot teremtünk. Mert új világot teremtünk, ugye? Lebegett előttük egy optimista cél. Ez az optimista ateizmus, ami egyébként a legnagyobb gazemberségektől se riadt vissza. Csak megjegyezzük, hogy a francia Figaro szerint 1917-től 1980-ig 142 millió áldozata volt a világon. Az optimista ateizmusnak. Létezik azonban, testvérek, az ateizmusnak egy ilyen harmadik válfaja, ez a pesszimista ateizmus. Sőt, mondhatnánk nihilista ateizmus. Az ateisták egy nagy része, testvérek, ráébredt arra, hogy ez az Isten nélküli élet meg világ, ez egy roppant vigasztalan, egy roppant szerencsétlen világ. Talán elég itten utalnom Nietzsche-re, aki az ateizmusnak egyébként a modern, újkori ateizmusnak az atya, így nevezik, akinél elkeseredettebb ember nem igen volt, illetve nem igen van. Ő megtagadta az Istent, és aztán arról panaszkodik a testvérének írt leveleibe, hogy végtelenül magányos, hogy ő neki se barátja nincs az emberek között, se Istene nincs, és ő itt van, és teljesen boldogtalan és szerencsétlen. És ő, aki azt mondta, hogy megöltük az Istent, az Ariadné panasza című versébe szívfacsaróan hívja vissza az Istent magához, mert, és azt mondja, te vagy a végső boldogságom, és jöjj vissza én Istenem. Mert boldogtalan, pessimista, és végül a nihilizmusba fulladt ki az egész élete. A nincs értelme semminek, ez a nihilizmus. Nos, testvérek, itt van ez a háromféle ateizmus. Itt kavarog ez a levegőben, a körülöttünk, talán éppen még bennünk is, ki tudja. Nos, hát ezek az ateisták most akárhova is tartoznak, az állításukat, hogy tudnélik, nincs Isten, részben filozófusoknak az állítására építik, vagy alapozzák, részben meg természettudósoknak az állítására. Említettem már itt ugye a filozófusok közül, akit mondjuk a magukat művelő ateisták szeretnek olvasgatni, ugye az akár Feuerbach, akár Marx, akár Nietzsche. Most különösen Nietzsche lett nagyon divatos, a műveit ugye adják ki, minden könyvesboltokban láthatjátok a műveit. Sokan olvasgatják. De vannak természettudósok is, akik ugyancsak ugye előállnak és kijelentik, hogy Isten már pedig nincs, mert ők nem találkoztak a tudomány mondjuk művelése közben semmi Istenre utaló nyommal. Na, vannak aztán a filozófusok meg a természettudósok között egy ilyen átmenetet képező csoportosulás, ezek a tudományfilozófusok, akiknek az egyik képviselője Magyarországon egy bizonyos Kampis György, aki természettudósként indul, de most már filozófus is, és ő kijelenti éppen a Magyar Tudománynak a legutóbbi számába, hogy semmi nincsen felette meg alatta annak a területnek, amit ő a tudomány által vizsgál. Na, nem mondja, hogy nincs semmi, de valószínűleg nincs semmi. Hát a köznép meg hallja, olvassa, hát a tudós is azt mondta, a filozófus is azt mondta, még a tudományfilozófus is azt mondta, hát akkor biztos nincs. Akkor az ateizmusom megalapozott. Nyugodtan lehetek ateista. Nos, hát csak megjegyzem, és tudjuk ezt, testvérek, hogy ebben a világban vannak másféle filozófusok is, meg másféle tudósok, meg másféle tudományfilozófusok is, akik teljesen mást mondanak. Mert vannak filozófusok, akik azt mondják, hogy igenis Isten van, és vannak tudósok is, akik úgy kutatnak, hogy Istenben hisznek, és vannak olyan tudományfilozófusok, akik azt mondják, hogy a tudomány és a hit ez nagyon is összeegyeztethető, és nem zárja ki egymást a kettő. Hogy így mondjam, van egy szép arcvonala a teista, az Isten félő, Isten hívő tudósoknak is. Filozófusok közül megneveznék egy Alvin Plantinga nevű református episztemológiának, így nevezik a református episztemológia, mert református egyházból származik ez az ember, és református teológiai alapokon nyugszik, de filozófus lélek. Ő egy komoly képviselője a hívő, a teista filozófiának. Aztán vannak még itt más emberek, nem szokták emlegetni Magyarországon egyáltalán, agyonhallgatták Polányi Mihálynak a nevét, a Manchesteri Egyetem világhírű tudományfilozófusának a nevét, és sok más, nem akarok most nevekkel előjönni a testvéreknek, és nem akarok olyan tudósokat sem mondani, akik tényleg tudósok, természettudósok, de egyértelműen azt mondják, hogy Isten van, és Isten hisz, Isten hívők, Isten hívő emberek, vannak ilyenek. Van tehát egy ilyen ateista frontvonal, meg van egy teista frontvonal, akik egymásnak feszülnek ebben a világban. Nézzük azonban, testvérek, most látjuk, hogy az ateizmus mit állít, látjuk, hogy milyen formái vannak, látjuk, hogy körülbelül mire építik az ateisták a maguk állítását, de nézzük most azt, testvérem, hogy mi az ateizmusnak a gyökere. A legmélyebb gyökere. Itt már a Bibliához hadd forduljak. A Biblia azt mondja nekünk, hogy az ember úgy teremtetett meg, hogy Istennel kapcsolatban volt. Így a bűneset előtt nem volt egy filozófia, vagy teológia, vagy tudományos kérdés az ember számára, hogy van-e Isten ugyan, vagy nincs Isten. A bűneset előtt azonban ugye a sátán azzal kereste meg az embert, hogyha megszeged az Istennek a parancsát, amit ő mondott neked, aki nem kérdés, hogy van, hát persze, hogy van. Van. Parancsot is adott, ez se kérdés. Ha megszeged a parancsát, olyan leszel, mint ő. Olyan leszel, mint ő. Az ember hitt a sátánnak, de nem lett olyan, mint Isten. Sőt, Isten kizárta a vele való közösségből, szeretett kapcsolatból, és kiűzte az Édenből, hogy a Biblia leírja. Azóta, testvérek, minden egyes ember, aki erre a földre születik, minden egyes ember lelke a bűn törvényének a hatása alatt áll. Ez egy megfoghatatlan, misztikus, titokzatos erő és hatalom, de ez tartja fogságba az ember elméjét, érzelemvilágát, akaratát, egész lényét. Ez idézi elő, testvérek, azt, hogy az egyes ember a lelke mélyén tudja azt, nagyon jól tudja, hogy van Isten. Nagyon jól tudja, hogy van Isten, de mihelyest ez fölbukkan benne ez az érzés, ez a gondolat, valami ellenállhatatlan erő arra ösztökéli, hogy elnyomja magában ezt. És rámondja, hogy nincs Isten. A szívében mondja ki, hogy nincs Isten. Nincs. Jön föl az érzés, hogy van. De az ember rá üt egyet is. Nincs. Mert a bűnnek a törvénye erre ösztönzi az embert. Sőt, a bűntörvény nem csak erre ösztönzi az embert, hogy elnyomja magába az Istennek az érzését, az Istennek a tudatát, hanem arra is, hogy magát megistenítse. Én vagyok az Isten. Tudom, hogy nem én vagyok, de mégis azt mondom, én vagyok az Isten. Egy szörnyű dolog ez, testvérek, hogy az ember lelkében mi zajlódik le tulajdonképpen. Mélyen az ember szívében, mondom, tudja, hogy van Isten, mégis a bűn törvényének a hatása alatt, ami az egész személyiségét, mint egy a hatása bűvöletébe tartja, azt mondja, nincs Isten, de én vagyok az Isten. Nincs Isten, az nincs, én vagyok az Isten. Egyszerűen ezt látjuk, testvérek, az életbe is, hogy, sőt, talán tapasztaljuk a magunk szívébe, életébe is, hogy hát elnyomjuk magunkba ezt az érzést, hát remélem, hogy mi nem nyomjuk el, akik itt vagyunk, de hát hagyjuk nyitva az ennek lehetőségét, elnyomjuk, de ugyanakkor magunkat istenítjük. Én, majd én megmondom. Majd én meghatározom az életemet. Majd én. A gyakorlati ateizmusba élő ember mind önmaga isteneként él. Ő a saját maga. Én a magam ura vagyok, ez a kifejezés, ugye. Nekem ne szóljon bele Isten az életembe, meg senki, mert én a magam ura vagyok. Én önálló, felnőtt ember vagyok. Nem vagyok felelős senkinek. Én. Én megmondom majd, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Mi az igaz, mi a hamis. Majd én. Az ember teljes erőből nyomja el magába a másik Istennek, az élő Istennek az érzését, és ugyanakkor teljes erőből istenkedni akar. Istent játszik. És amikor arról van szó, hogy te hajolj már meg az Isten előtt, az élő Isten előtt, esze ágában nincs. Egy nagy büszkeség, egy nagy keménység, egy nagy gőg, egy nagy hiúság van az ember lelkében, és azt mondja, nem, hát azt már az a gyenge embereké, az a gyenge emberek, akik meghajolnak az én nem, én kihúzom magam. Mély dolgok ezek, testvérek, nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy tapasztaljátok mindezt, én úgy gondolom, hogy aki itt van, az tapasztalja ezeket a dolgokat. Nem arról van tehát itten szó, amikor ateizmusról, meg teizmusról beszélünk, hogy hát valakit ateistának neveltek, azt akkor majd ateista lesz, más meg hívőnek neveltek, azt akkor majd az lesz. Nem, testvérek. Mindenki úgy született meg erre a földre, te is, én is. Hogy bennünk volt valahol mélyen a lelkünkbe, kikutathatatlanul, de ott volt bennünk, hogy tudjuk, hogy Isten van. A Biblia Istene van. Csak a bűn törvénye is ott van ám, mindnyájunkban. És az arra kényszerít minket, hogy azt mondjuk, hogy nincs. Nem. Megragadjuk az érveket. Mit mondott a filozófus? Igen, igazam van. Nincs. Mit mondott a tudós? Nincs. Igazoljuk a hitetlenségünket. De közben mégis ott motoszkál bennünk, hogy van. És egyúttal magunkat istenítjük meg. Valami kényszerítő erő hat ránk, hogy magunkat állítsuk a központba. Ez van, testvérek. Sajnos ez van. A Biblia szerint ilyen az ember, és a valóságban is ilyenek vagyunk. Nem csak a Biblia mondja, a valóságban is ilyenek vagyunk. Nézzük azonban, testvérek, egy kicsit tovább, hogy látjuk a gyökerét az ateizmusnak. Mik a következményei az ateizmusnak? Mert az ateizmus az nem egy olyan elvi dolog, hogy ateista vagyok, azt akkor semmi következménye nincs az életbe. Van, testvérek, van súlyos következménye. Például hat a lelki állapotára egy embernek. A lelki állapotára, a hangulati állapotára. Például az ilyen ember, testvérek, gondoljátok ezt, hogy valami azt suttogja bennem, hogy van Isten, én meg jövök arra, hogy nincs. Az ilyen emberben egy belső meghasonlás van, egy belső feszültségben él az ilyen ember. Valami azt mondja, hogy van, ő meg azt mondja, nem. Ez ugyanaz, mint a házasságban, mondjuk a férj azt mondja, hogy erre megyünk, az asszony azt mondja, nem arra megyünk. És akkor köztük mi van? Feszültség van. Az emberben is feszültség van, mert az egyik rész azt mondaná, hogy szépen csöndbe halkan, hogy suttogja lent legalul valami, hogy tudod, hogy van. A teremtő van, a gondviselő van, a megváltó van. A halálod után odamész elé, és számot fogsz adni. Ne, nincs, nincs, mondja az ember, és egy belső feszültségbe él. Mások testvérek, ez is egy lelki állapot, a félelemben élnek. A félelemben élnek. Volt egy Böhme nevű filozófus, aki azt mondta, hogy az ateisták nem ismernek más, csak egy haragvó Istent. Ők az Isten haragjában élnek. És félnek, rettenetesen félnek ettől a haragvó Istentől. És minél jobban félnek, annál inkább tagadják, hogy Isten van. Ez úgy jelenik meg, testvérek, tényleg, hogy na hát, mint a struc, amikor veszélyt érez állítólag, az bedugja a fejét a homokba. Ugye? Akkor nincs veszély. Hát van, de ő azt hiszi, hogy akkor nincs. Nem tudom, hogy ez igaz-e egyébként, de mondják. Hát félek az Istentől, bedugom a fejem a homokba, és azt mondom, nincs. Mert ha azt mondom, nincs, akkor nem kell félnem. És minél inkább félek, annál mélyebbre dugom a fejem a homokba. Rettegek. Nem veszem kezembe a Bibliát. Hohoj! Még eszembe jutatja azt az Istent, akit tagadok. Nem megyek a templomba. Hohoj! Hogy mennék oda? Még ott is eszembe jutatják ezt az Istent, aki nincs. Aki nincs. Tudom, hogy van, de nincs. Nem imádkozok? Hát hogy imádkoznák ahhoz, aki nincs? Hogy keresném a hétköznapi életembe az akaratát? Minek? Hát nincs, de van, de nincs, mondja az ember. Oda megy a rádió műsor, oda megy a TV műsor, egy ilyen vallásos műsor, az ember azoktól elkapcsolja. Nehogy véletlenül még itt kénytelen legyek Istennel szembesülni. Ha mégis, akkor majd meg feszül magába, és ideges, és nyugtalan, és menekülni szeretne legszívesebben abból a helyzetből. Mert fél. Fél. Minél erősebben fél, annál inkább tagadja az Isten. Mert azt hiszi, hogy ha tagadja, akkor majd nem fog félni. Akkor nem kell félni. Sok nyomorúsága van, testvérek, annak az embernek, aki lelki értelemben, aki tagadja az Istent. Említettem már nektek ezt a Nietzsét, aki nagyon szomorú emberként halt meg. Fölidéztem itt az előbb már nektek ezt az Ariadné panaszát, amiben ezt írja, talán a világirodalom egyik legkétségbeesettebb verse. Ki fűt át? Ki szeret még? Kérdezi. Add forró kezed, add szén serpenyőjét szívednek, vacogok éles jégnyilak fagyától. Így fekszem itt görbesztve, hánytorgatva, meggyötör kínja örök kínoknak, elejtve tőled iszonyú vadász, te ismeretlen Isten. És akkor folytatja. Eltűnt, megszökött innét az egyetlen társ, nagy ellenem, én ismeretlen hóhér Istenem. Ne! Jöjj vissza! Gyötréseiddel együtt, könnyen minden cseppje hozzá csorog, szívem véglobbanásán izón átragyog. Jöjj vissza! Jaj, jöjj vissza, nem ismert Isten! Fájdalom, én boldogságom! Így fejezi be. Jöjj vissza, én volt. Ez az ember egy végtelen, kétségbe esett, szomorú lelki állapotban volt. Ide vezet az ateizmus. Az ateizmus atyánál, aki kinyilvánított, hogy az Istent megöltük. Én és te. Az Zarathusztrában ezt mondja. És milyen hatása van, testvérek, az ateizmusnak például az értékrendre? Nos, testvérek, az értékrendre katasztrofális hatással van. Maga Nietzsche mondja, hogy naivitás azt hinnetek, hogy a morál fennmarad, ha a szankcionáló Isten hiányzik. Nem marad morál, nem marad erkölcs. Dosztojevszki ugyanezt így fogalmazta meg, hogy ha Isten nincs, minden szabaddá válik. Akkor egy idő után már nem tudja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi valóban jó és mi valóban rossz. Relativizálódik minden erkölcsi érték. Nem ezt látjátok, testvérek? Hát amire még pár évtizede, amikor még az Isten hit valamennyire élt az emberi szívekbe, amire azt mondtuk, hogy ez bűn, ez vétek, ma már erényé válik. Ma már erény. Némelyek szemébe legalábbis. Azt mondja Ravasz László is, hogy ha valaki úgy rendezi be az életét, hogy Isten nincs, akkor ebből ránézve a legnagyobb kár és veszedelem származik. Ha az Isten hit meghalványul, lazul az erkölcsi követelmény. Ha valaki úgy él, mintha Isten nem volna, és gyakorlatilag istentelen, feltartóztathatatlanul demoralizálódás következik be. És terjesszük ki ezt a folyamatot társadalmi rétegekre, generációkra. Figyeljük meggyökeresedését és fokozódását. És előttünk áll a helyzet, amit a Zsoltár írója, 14. Zsoltárba szóvá tesz. Kialakult testvérek egy humánum nélküli, egy vad társadalom, ahol nincs jó, és nincs szilárd, igaz, minden relatív, minden viszonylagos. Az erkölcsi életbe. Nagyon döbbenetes dolgok ezek, testvérek, és talán még egy dolgot hadd mondjak, milyen hatást gyakorol az emberek élet céljára, ha ateisták. Újra Nietzsét idézem, mert ő klasszikus. Azt írja az Zarathustra, imígyen szól az Zarathustra című klasszikus művébe, hogy van még célom. Egy kikötő, ahová behajózhatok. Mi maradt nekem? Egy összetört, fáradt szív, egy megroppant gerinc. De hol az otthonom? Nem találom. Ó, örök semmi, ó, örök hiába valóság. Van értelme odaadni az Istent a semmiért? Nietzsche mondja, bolond az az ember, aki a semmiért föláldozza az Istent. Az ateizmus atya mondja. Ha nincs ott semmi, nincs Isten, nincs Jézus, nincs, akkor miért élünk? Ez a nagy kérdés. Persze az ateisták, az egyik híres ateista filozófus mondja, találunk magunknak ilyen hétköznapi életcélokat, aztán azok miatt élünk. De az emberek tudják, hogy ezek nem elég. Nem elég, hogy kitűzöm, hogy legyen egy plazma tévém, amit aztán az Európai Unió majd betilt. Nem ez adja az életemnek az értelmét. És nem is az, hogy legyen egy ilyen autóm, meg egy olyan autóm, meg egy ilyen házam, meg egy olyan házam. Lehet, de attól az életemnek nem lett értelme. Egy szakaszának lehet, hogy lett valami kis értelme, de az egésznek nem lett értelme. És az ember azt érzi, hogy elértem ezt is, azt is, és mégis értelmetlen volt az életem. Miért killódnak az emberek, testvérek ezzel az egész problémával annyira, hogy a híres bécsi pszichológus, ugye Viktor Frankl azt mondja, hogy az embereknek, a mai embereknek a legnagyobb problémája, hogy az életüket értelmetlennek érzik, és ő megpróbál ezen segíteni. Igen, értelmetlen az élet, mert ateista az ember, annak nem lehet az életének igazán értelme. Nem tudja, hogy miért él. Nincs, ami értelmet adjon az életének. És ha logikusan végig gondoljátok, milyen életet fog élni akkor ezek után egy ateista? Milyen életet él? Egy szörnyű lelki állapotban van, belső meghasonlás, szomorúság, félelem keveredik a lelkébe. Az erkölcs terén teljesen bizonytalan, nem tudja, hogy mi a jó, mit csináljon tulajdonképpen, hogy jót tegyen. Hogy kerülje, mi az, amit elkerüljön, nem tudja. Ide-oda sodródik, amit mond a tévé, meg a... Benne él, testvérek, ebben a nyomorult állapotban, hogy nincs egy élet célja, akiért élhetne, ami értelmet adna az életének, akkor hogy fog élni az ilyen ember? A hétköznapokban, hát úgy, ahogy látjuk. Lesz belőle egy élvezd a mát ember, egy hedonista ember, akinek a jelszava, hogy carpe diem, aki egyet keres az életben mindenhol, hogy élvezetet ad-e nekem, vagy nem. Itt és most. Ha a templom nem ad élvezetet, nem megyek oda. Ha a Biblia nem ad élvezetet, nem megyek oda. Ha a pornográfia ad élvezetet, azt gyakorlom. Ha az aberrált szex, akkor azt gyakorlom. Ha a kaja, ha a nem tudom, ha ami élvezetet ad, az jöhet, más meg ki van zárva az életemből. Mert mi van nekem? Itt vagyok én, egy magamban ezzel a mit tudom én hány évemmel, vagy nem tudom hány év van még előttem. Hát, mi értelme? Hát legalább élvezzem ezt a kis nyúlfarknyi életet. Mi a legfontosabb az életbe? Hát az egészség, meg a pénz a másik, ugye. Az egészség, meg a pénz. Mert az egészség nincs, akkor hogy fogok élvezni? És ha nincs pénz, akkor hogy fogok élvezni? Mind a kettő az élvezet szolgálatában áll. Aki már nem egészséges, meg nincs pénze, jobb, ha meghal. Jobb, ha öngyilkos lesz netán. Mert nem egészséges, nincs pénze, nem tud már élvezni szerencsétlen semmit a világon. Jobb, ha meghal. Legyél öngyilkos. Ide vezet, testvérek, ehhez az önfelemésztő élethez, sőt, másokat felemésztő élethez. A Zsoltárokból olvassuk ezt, hogy az ateisták megemésztik az ő népüket. megemésztik az ő népüket, mondja. Fölemésztik az én népemet, mint hogy a kenyeret ennének. Másokat is fölemészti, meg magát is fölemészti, tönkreteszi, megsemmisíti, önfelszámolja magát, meg másokat is. Ide vezet, testvérek. Immár csak egy kérdés maradt hátra. Nehéz dolgok ezek, tudom, de egy kérdés még van, hogy hogyan szabadulhatunk meg az ateizmustól. Hogyan szabadulhatunk meg ebből az állapotból, testvérek? Egyet hadd mondjak, hogy nem lehet. Úgy nem lehet, hogy elkezdek filozofálni arról, hogy van-e Isten, vagy nincs. Így nem lehet. Van egy filozófusunk, Szalai Miklósnak hívják, ateista ember, aki leírja az életét, hogy hogy jutott el a gyermeki istenhittől az ortodox zsidóságon, meg a katolicizmuson, meg némely protestánsoknak az ismeretén keresztül, hogy jutott el aztán az ateizmusba. Nagyon érdekes elolvasni azt, amit ír erről az útról. Mindenesetre nem zárja le, legalább ennyi becsületesség van benne, mert még lehet, hogy vissza fog találni egyszer, és imádkozzunk érte. Hát, ha visszatalálna az Istenhez ez az ember is. Egy nagyon értelmes, okos filozófusunk, tehát Szalai Miklósnak hívják. Megpróbált évtizedeken keresztül a gondolkodás erejével, az eszének az erőfeszítésével eljutni az Istenig, az Isten hitig. És nem sikerült neki. Senkinek nem sikerült, testvérek, mert nem ezen az úton, nem az értelmi erőfeszítés, okoskodás útján jutunk el az Istenig, hanem csak más úton lehet. Nevezetesen úgy, hogyha Isten elkezd hozzánk szólni. Elkezd hozzánk beszélni. A 14. Zsoltárban az utolsó vers azt mondja, hogy bárcsak eljönne Izraelnek a szabadítás. Sionból. Mert tudja a Zsoltár író, hogy a szabadulás abból az ateizmusból, meg a következményeiből csak onnan felülről jöhet. A mennyei Sionból, az Isten házából, Istentől magától. Isten kell, hogy szóljon hozzánk, testvérek, és ő szól hozzánk. Szól hozzánk Jézus Krisztusnak a személyében, akiben eljött erre a földre, maga az Isten. Szól hozzánk a Biblián keresztül. A Bibliának a központja Jézus, Jézus Krisztus evangéliuma. Szól hozzánk, testvérek, Isten, és miközben szól hozzánk, valami titokzatos munkát végez a szívünkben, a lelkünkben, mert fölszabadítja a személyiségünket, az eszünket is, de az egész valunkat fölszabadítja a bűnnek a bilincseiből, amik arra kényszerítenek minket, hogy Isten tagadjuk és magunkat istenítjük. Szól az Úr, és egyszer csak elkezdünk benne, valamilyen módon elkezdünk hinni. Mintha lepattannának rólunk a bűn törvényének ezek a láncai, ezek a szellemi kötelékek, lehullanának rólunk. Egyszer csak elkezdjük hinni azt, hogy az az Isten, akiről tudjuk, hogy van, tényleg van, de most nem magunktól tudjuk már, hanem tőle tudjuk, hogy van. Ő győz meg minket arról, hogy van, hogy ő létezik. Sőt, még többről is meggyőz minket. Mert meggyőz arról is, hogy ő végtelen Isten. Meggyőz arról is, hogy személyes Isten. Meggyőz arról is, hogy benne az egység és a sokféleség csodálatos harmóniában van. Szent Háromság egy örök Isten. Meggyőz arról is minket, hogy szeret minket. Annyira szeretett, hogy a fiát föláldozta értünk. Hogy a bűneinkre bocsánatot kapjunk, és visszafogadhasson magához bennünket. Meggyőz minket az ő mérhetetlen hatalmáról. Meggyőz az ő bölcsességéről. Jóságáról. Meggyőz arról, hogy ő maga az igazság. Meggyőz a szentségéről minket, és munkálkodik bennünk. És egy más életet nyit meg előttünk, egy más életre nyit kaput, itt a földön is, de odátra is, az örök életnek a kapuját nyitja meg. De Istennek kell, testvérek, hogy eljöjjön. Azért nem akarok beleavatkozni a dolgába. Az elején emlékeztek, ezt mondtam, nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy nincs, hogy van. Egyikről se. Rábízom ezt a munkát, mert ez az ő munkája. Szóljon az igéje, általam, általatok. És higgyétek, hogy a gyerekeinkbe, az unokáinkba, a hallgatóságunkba, a munkatársainkba, ha mi az Isten igéjét mondjuk, Isten munkálkodik, és kihúzza őket ebből a akár optimista, akár pessimista, akár gyakorlati ateizmusból, és hívővé teszi őket. Nem csak Isten hívővé, mert az még kevés, hogy valaki tudja, hogy van Isten. Íme, tudom, hogy van Isten, nagyszerű, de az ördögök is tudják, és rettegnek tőle. Mondja Jakab a levelébe. Az Isten tovább visz. Ne csak tud, hogy vagyok, hanem azt is tud, hogy szeretlek, hogy akarlak téged, hogy veled akarok élni, hogy veled akarok járni. És azt akarom, hogy te is velem élj, velem jár, és egyszer örökre velem legyél. A fiamat adtam érted, hogy magamhoz ölelhesselek. Munkálkodok benned, hogy te hívő ember legyél, keresztjén ember legyél, és egy teljesen más életed legyen. Mert kapsz célt, kapsz értelmet, kapsz erkölcsi törvényt, mindent kapsz tőlem. És akik közülünk keresztjének, azok tudják, hogy ez így is van. Nem illúzió, valóság. Egyetlen igével hadd zárjam, testvérek, most ezt a kicsit hosszabb, de talán nem érdektelen gondolatmenetünket. A Biblia ezt mondja nekünk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Minden ebből indul ki. Segítsen bennünket a mi Urunk, a mi Istenünk, hogy Isten félő emberekké legyünk, Isten hívőkké, Krisztusnak a követőivé, az ő tanítványaivá, egytől egyik. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy te vagy. Nem csak azért, mert a szívünk mélyén valami ezt suttogja nekünk, hanem mert te magad mondod ezt nekünk a Biblia lapjain. Te magad kiáltod ezt felén Krisztusnak az életén keresztül, Krisztusnak a lényén keresztül, a tettein, a szavain keresztül. És a Bibliának a hirdetett formájában is te mondod nekünk, és te hirdeted nekünk, hogy te élsz és létezel. És köszönjük, hogy ennél még sokkal többet is hirdetsz nekünk, mert elmondod, hogy szeretsz minket. Annak ellenére, hogy talán ateisták vagyunk, vagy úgy éltük le az életünket, vagy talán most is úgy éljük, mintha te nem lennél. Köszönjük néked, hogy végtelen a te kegyelmed, és végtelen a te bocsánatod. És köszönjük, hogy ahogy már sok embernek az életében bemutattad ezt, lehet veled egy új életet kezdeni, akár idős korban is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy benned élő hitre juthassunk, értelmes hitre juthassunk. És segíts, hogy hadd keressünk téged, hogy egyre jobban megismerjünk, és egyre jobban a te akaratod szerint élhessünk. Kérünk téged, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, ami ma elhangzott. És hadd legyünk mi magunk is téged félő és téged szerető emberek. És hadd hívjunk erre az életre másokat is. Hadd tudjuk ezeket a dolgokat mások felé is képviselni. És őket is hívni arra, hogy féljenek téged, és higgyenek te benned, szeressenek téged, aki előbb szeretted őket. Segíts, hogy a te igéidet tudjuk mondani az embertársainknak, ebben a mai magyar társadalomban is, a munkahelyeinken, a családunkban. Segíts erre minket. Köszönjük néked, Urunk, hogy most eléd hozhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg mindazokat, akik most itt együtt lehetünk, és azokat is, akik valamiért nem tudnak itt lenni. Kérünk, tekints ránk a templom építésünknek az ügyébe is, te tartsd ezt kezedben, és te add, hogy megvalósulhasson ez a terv. Kérünk, rendeld ki az erre való anyagiakat is, szellemieket, lelkieket is. Kérünk téged azokért a testvéreinkért, akik elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Kérünk téged, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, és áld meg az ő életüket is. Kérünk téged azokért, akik örömben vannak, akiket megáldottál, hogy hadd legyenek irántad hálásak, és hadd örvendezzenek te benned. Kérünk arra, hogy tekints városunkra is, egész nemzetünkre, népünkre. Kérünk, hogy mozdítsd ki ebből a gyakorlati ateizmusból a mi népünket. Kérünk, hogy segítsd eljutni minél több honfitársunkat a te beléd vetett hitre, és azáltal egy teljesen új földi életre és örök életre is. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy elmúlt héten halottunk volt Kovács Bálint, 87 éves testvérünk költözött el. Január 13-án 13 órakor a Dugonics temetőben búcsúztunk tőle. Az elköltözöttben egyházközségünk régi tagja Kovács Ferenc testvérét gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Nagy Imréné született Kúsz Julianna 85 esztendős korában. Református vallású makói egyháztag, akinek ott Makón lesz a temetése, de az elköltözöttben egyházközségünk rendes tagja Kúsz György az édes testvérét gyászolja. Itt is az egész családnak kívánjuk Urunk vigasztalását. Hirdetem testvérek az előttünk álló heti alkalmainkat. Ma délután házaspári kör lesz Pivarcsik László testvérünkéknél a Vadmacska utca 10 szám alatt. Hirdetem, hogy a héten a többi alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk. Ifjúsági órákat, bibliaórát, imaórát, énekkart, hittanórákat a szokott időben megtartjuk. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap, ha Isten is éltet minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és úrvacsoraosztást tartunk. Akik ebben szeretnének részt venni, készüljenek erre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, mint egy válaszolva Isten igéjének tanítására. A 220. énekünket, azt kijelölt verseivel énekeljük. A 220. énekünk első, második és hatodik és hetedik versét. Az első verse így kezdődik, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Az ének eléneklése után nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség.